Dicsért tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, folytatom Ferenc pápa megismertetését írásai műveink keresztül, hiszen 10 éves pápasága alatt több enciklikát, több apostoli buzdítást és megnyilatkozást tett, s talán olyan szempontból, hogy nincs olyan nap, hogy a valamelyik küldöttségnek ne szólna valamit, és azt ne közvetítené a vatikáni rádió, ilyen szempontból hát lekörözi a többi pápát, mert azok a szerdai kihallgatás vagy a vasárnapi urangyala kivételével csak írásban szóltak a hívekhez vagy hallgatóságukhoz. A mai estére egy enciklikáját vettem alapul, amelyik több témát felsorol. Először magam is gondban voltam vele, hogy hova osszam be, amikor az enciklikát, a Fratelli Tuttit, a minnyáján testvéreket szeretném besorolni a pápai írások közé, mert nem dogmatikus, nem morális tanítás, nem egy megemlékezés valamiről, és hát arra a megállapításra jutottam, hogy ez egy szociális enciklika, egy mai társadalmi tanítás az egyházról. És ezért is fontos számunkra, hiszen egy olyan világban élünk, ahol az egyházi megnyilatkozásokat várják az emberek. Maga a pápa leírja, hogy ezt a Covid alatt írta, és mint tudjuk, hát az egy világjárvány volt, és ha még visszaemlékszünk az elejére, nagyon meg voltunk rendülve az elején. Szóval ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy írtó nagy félelmeink voltak, hogy mi lesz velünk, főként addig, ameddig nem találták meg a gyógyszerét. És valahol akkor mutatkozott meg a világban az, hogy azért az emberiség nagyon összetartozik. Tehát nincsenek azok a határok, nincsenek kontinensek közötti különbségek, mert pillanatok alatt lehet azt mondani, hogy végig terjedt az egész világon, és hát ezével haltak meg elejében. Hát emlékszünk rá Olaszországban, Egyesült Államok, de nálunk is szinte nem volt olyan nap, hogy sok halottnak a számáról ne értesültünk volna. És ekkor mondja a pápa, hogy most kitűnt az, hogy azért ez a földkerekség egy hajóban, egy csónakban utazik, és nem tudunk kilépni belőle. És ezt a gondolatot, hogy minnyáján testvérek vagytok, ezt először Jézus mondja, amikor beszél arról, hogy te ne hívassátok magatokat mesternek, ennek, annak, amannak, hanem mert egy a ti mesteretek, egy a ti uratok, mert ti mindnyájan testvérek vagytok. Aztán azt hiszi, Szent Ferenc volt az, aki az evangéliumot tartotta a szerzetesi törvényeknek és rendszabályoknak alapjaként. Azt is mondta, hogy nem is kell más a szerzetességnek, mint az evangéliumot kell komolyan venni, és ő egy ilyen buzdítást adott ki, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. És hát Szent Ferenc nem csak a saját rendtársaira gondolt, még csak nem is a keresztényekre, hanem maga a pápa is idézi, hogy elment a marokkói szultánhoz, hogy beszéljen vele. Abban az időben, amikor egyébként európai népek keresztes hadjáratokat indítottak. Maga Szent Bernát is lángoló szónoklatokat mondott, hogy ha kell erőnek erejével, szabadítsuk föl a Szentföldet. Szent Ferenc meg azt csinálta, hogy elment a szultánhoz, igaz bolondnak nézték, elmondta neki, hogy hát mi mindannyian egy atyának a emberei vagyunk, viseltessünk egymás iránt jó indulattal és szeretettel. Miután látta a szultán, hogy ennek az embernek semmi rossz szándéka nincsen, megengedte a rendjének azt, hogy a Szentföldön szinte egyedüliként ott lehessen, és a szent helyeknek az őrévé váljon. És ez már úgy messzire mutató dolog, hogy érdekes módon, hogy a török hódoltság idején szinte senki más nem tudott bejutni a hódoltsági területekre, de valahogy a ferencesek sok viszontagság közepette is ott voltak a hódoltsági területeken. Megalázták őket, sokszor üldözték, de azért Szegeden is, meg több helyütt is, a hódoltsági területek alatt is ott tudtak lenni. Valamiképpen a törökök az ő derviseiket és szent embereiket is látták a egyszerű, tényleg szegény életmódot folytató ferencesekben. Na most innét veszi a gondolatot, hogy ő is ezt mondta, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. És hát nyilván, hogy ezt Szent Ferenc is így szellemi értelemben tartotta, hogy hát összetartozunk, hiszen egy mennyei atyának vagyunk a gyermekei. De érdekes módon az új időknek a biológia, antropológiai tudománya egy ősre vezeti vissza az emberiséget. Van annak idején nagy küzdelmek voltak amiatt, hogy a teremtés történetet szó szerint kell-e értelmezni, vagy sem. És hát az egyház sokáig szó szerint értelmezte. De aztán azt mondták, hogy ennek van egy képes története, nem a részletek, hanem az egésze fontos, hogy Isten teremtette az embert és a világot, és hogy az emberi faj összetartozik, ezt jelzi az egy emberpár. És hát az evolúciónak az elfogadásával még arra is engedélyt tettek, hogy azt mondják, hogy több helyen, Neandervölgyben, vagy Kínában, vagy Afrikában is, ugyanabban az időben eljutottak abba az állapotba az élőlények, hogy emberré váltak. Több helyen. De érdekes módon a antropológia tudománya a legutóbbi időkben azt a megállapítást tette, és én most a Kellermeyer Miklós orvos professzornak a könyvéből idézek, ő is veszi ezeket az idézeteket, hogy az emberi élőlény vonulat létének egyszeri kezdete van nagyjából 150 ezer évvel ezelőtt Afrikában, Dél-Afrikában. Hát úgy veszük, nem is olyan nagyon régen, ha milliárdokra gondolunk a világ megalakulására, a tejút és világegyetem rendszereinek a kialakulására, ott is beszélnek 10 milliárd évről legalább. Ott lehetett valahol a kezdet. De az ember 150 ezer évvel ezelőtt Afrikában, és így mondja, a mitokondriumok DNS állományának genetikai vizsgálatából bizonyos lett, hogy anyai ágon minden ember egyetlen nőtől, az ős Évától származik, az Y-kromoszómának DNS molekuláinak genetikai vizsgálatából pedig arra a felismerése jutott a tudomány, hogy a férfiágon egyetlen férfitől, az ős Ádámtól származik minden ember. Hihetetlen, hogy egyetlen emberi őstől származik a világon elterjedt sokféle emberi faj. 150 ezer év. Tehát ha így vesszük, akkor így is mindnyájan testvérek vagyunk. De itt a pápa erre a szellemi és lelki testvériségre gondol. És ezt a könyvet profétai módon írta a pápa. Miért? Mert ekkor még csak a Covid volt. Bár ő már akkor is hangoztatta, hogy a világháború darabokban játszódik a Földön, mert ugyan mi itt közvetlen közelről érezzük az orosz-ukrán háborút, csak hogy a világnak más táján mindig voltak háborúk az elmúlt években is. És hát a háború ellen is erős állásfoglalást tett ebben a könyvében, és hát mikor megjelent a könyv, nem telt el egy év, kitört az orosz-ukrán háború, amiről ma már teljesen egyértelmű, sőt akkor is tudtuk, hogy ez valójában nem az oroszoknak meg az ukránoknak a harca, hanem mondjuk ki bátran a nyugatnak, de még inkább az Egyesült Államoknak és Oroszországnak a harca. Talán még más háttérhatalmak is benne vannak, de itt a fegyverkezésből ez egyértelművé válik, hogy e két hatalom küzd egymással, annál is inkább, mert az Egyesült Államok már előtte is nagyon sok földet megvett Ukrajnában, kvázi saját területének tartotta, ugyanígy a kínaiak is sok földet megvettek már. Na már most, ez az enciklika 8 fejezetre oszlik el, és ezek a fejezetek úgy földolgozzák a mai világ problémáit abból a szempontból, hogy mi az, ami az emberek testvériségét elősegíti, illetve mi az, ami akadályozza. Hát először beszél arról a pápa, ami akadályozza ezt a testvériséget. És hát két fogalmat használ, hogy zárt és nyílt világ, de ahogy elolvastam, jobbnak tartanék egy más szót rá, mert ugye nekünk a nyílt társadalom az egészen más hangulatokat, illetve gondolatot jelent, mint a pápánál. A zárt társadalom torzulásain azt lehet mondani, hogy az egoista, az önző világ. Így lehetne mondani, hogy a mai önző világunknak a torzulásai. Sorra veszi azokat a sokat hangoztatott értékeket, amik a francia forradalom alatt, vagy már előtte is megfogalmazódtak, ami nem valósult meg. Legyen ez a demokrácia, szabadság, igazságosság, közjó, aztán emberek közti egyenlőség, és így tovább. Ez mind megsérült a mi világunkba, mert tényleg így van, hogy a demokrácia az valójában ugye a jobbak uralma volt, most még beszélünk a demokrácia exportról, ennek ürügyén szétverték az arab államokat, hogy viszik a demokráciát. Sokkal rosszabb lett a helyzetük, mint előtte volt. Aztán a szabadságnak a kérdése. Hát ennyire rabok nem voltunk. Hát minden tudnak rólunk. Akinek van egy mobiltelefonja, számíthat arra, hogy minden tudnak róla. És most már ugye azzal, hogy a pénzt is ki akarják venni a forgalomból, hanem csak kártyával, meg ezzel, azzal fizessünk. Egy zacskó cukrot nem vehetünk úgy, hogy ne tudják meg, hogy mit vettünk. A pénz is valamiképpen egy szabadság volt. Hogy én önzetlenül adhattam valakinek, most itt nem a korrupcióra gondolok, hanem adhattam olyan embernek, aki rászorult, még úgy is, hogy ő nem is tudott róla. Most ez nem lesz már. Teljesen minden mozdulatunkat tudni fogják. Mindent. Már lassan, amit gondolunk, hát ha valaki foglalkozik egy témakörrel, beüti a mobilba, az internetre, számíthat arra, hogy már jön is az az áru, amit ő keresett. Igazságosság. Egyáltalán nincs ebben a világban. Ugye, a nagyoknak lehet korruptnak lenni, senki meg nem bünteti őket. Hát Brüsszel tele van korrupcióval. Egyébként ezt az enciklikát nem lehet annélkül magyarázni, hogy valamiképpen politikai területeket ne érintsen az ember. Csak a pápa mondjuk nem mondja ki a neveket, de rá lehet ismerni arra a társadalmi rétegre, amelyikről szól. Aztán hát a közjó, az megvan-e? Szem mondja, hogy mindent a piaci logika szerint intéznek, szívesen használja a leselejtezés kultúráját, hogy nem kellenek bizonyos emberek már. Szokták is mondani, hogy fölösleges, selejtes emberekké válnak sokan. Ez nagyon nagy probléma ebben a világban. Szóval nem beszélve az aberrációkról, az egész ilyen LMBTQ, meg természetet, emberi természetet fölforgató hát ilyen társadalmi kérdésekről, amiben minden benne van már, ami eddig természetes volt, az természet ellenessé válik. Hát aztán a maffiák, a korrupcióról, mindenről szól a pápa, tehát az egoista világ. Tehát így mondanám, nem a zárt világ, hanem az egoista világ. Ezt a szót találnám jobbnak. Azt mondja, hogy szeretetre lettünk teremtve, és az irgalmas szamaritánusnak a történetét nagyon hosszan elemzi, hogy Jézus azért mondta el, hogy azt a példázatot mindenkor használni tudjuk, ugyanis ott a fele barátról, a másik emberről volt szó, és a szamaritánus és a zsidó ember viszonyában pedig benne volt az ellenségeskedés korábban, de a szamaritánus fölül emelkedett azon, hogy mi ellenséges néphez tartozunk. És azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy valójában Jézus magáról mondta ezt a példabeszédet, ő az irgalmas szamaritánus, hogy mi is úgy cselekedjünk. Ezt hosszasan elemzi a pápa az irgalmas szamaritánus történetét, hogy jön az idegen, elmegy a pap, a levita, elmennek az összetört ember mellett, elfordítják fejüket, de az idegen oda megy. Ugye? Aztán utána szól arról a kérdésről, hogy hát itt a migráció kérdése. Mint tudjuk, a pápa nagyon a migránsok mellett áll, de nem mindenféle törvény nélkül. Ezt ő sokszor elmondta, csak nem figyeltek oda azok, akik benne egy ilyen populista embert láttak, hanem azt mondta, hogy mivel emberekről van szó, meg kell tennünk mindent, amit megtehetünk a rászoruló és migráns ember érdekében. De ő is beszél arról, hogy itt állnak mögöttük az emberkereskedők, és sorolja a problémákat. Nemrégiben voltam az egyik börtönünkben, ahol azt mondták, embercsempészek vannak, magyar embercsempészek, akik körülbelül 35 ezer euróért viszik a Magyarország déli határától a nyugati határig el ezeket a migránsokat. 35 ezer euróért átlagban. Nekünk, magyaroknak nagyon nagy pénz. És hogy itt mögötte vannak ezek a dolgok, és ezt is mondja a pápa. És szerintem, amikor Magyarországra jött, és megtudta azt, hogy a magyar állam mennyit segít a nálánál sokkal nagyobb, de elmaradott országoknak, például Afrikában, akkor ezt nagyon értékelte. Ugyanis a magyar államnak az a véleménye, hogy nem a bajokat kell idehozni, hanem a segítséget kell helybe vinni. Így kell megakadályozni a migrációt. A pápa azt is mondja, hogy mindenkinek joga van ott élni, azon a földön, ahol született. Tehát amennyire lehet, ott kell segíteni azokon a helyeken. És éppen most tennapi ilyen szerdai általános kihallgatásra mondta, ő is valakit idézett, hogyha egy évig leállna a fegyvergyártás a világon, és annak az összegét szociális célokra fordítanák, megszűnne a migráció, az éhezés, az egyéb ilyen kiszolgáltatottság, mert abból az összegekből meg lehetne oldani, amit az egy év alatt a világ a fegyverekre költ. És a politikát nem ítéli el a pápa, hogy az csak rossz lehet. Azt mondja, 11. Pius pápát idézve, már ő mondta 30-as években, hogy a politika lehet, tehát nem az föltétlenül, de lehet a legszélesebb területe a szeretet gyakorlásának, a humanizmusnak. Ugyanis a politikusnak sok lehetősége van arra, hogy sok jót tegyen. Hát mind hallhattuk most, Kalocsa kapott egy lehetőséget, hogy nem tudom hány utcának megcsinálják a vízvezeték rendszerét, ami nagy baj. Nagyon rossz állapotban van, nekünk is hozzá kéne járulni. Ezt nemrégiben olvastam az egyik újságban, hogy sok utcának állami segítséggel meg lehetne oldani itt Kalocsán a vízvezeték rendszerét. Ezt egy egyéni ember nem tudja megtenni. De egy országos képviselő ki tudja lobbizni, hogy ez megvalósuljon. Vagy egy kórházi szárny megépüljön. Ezért mondja a pápa azt, hogy a politika, ha jó politika, az igen hasznos lehet, mert a legnagyobb lehetőséget nyit arra, hogy jót cselekedjünk. És hát azért mondja, hogy mi a szeretetre lettünk teremtve, és nem a gyűlölködésre, illetve a közönyre. És a politikában is meglátja a jót a pápa. De ugyanakkor beszél arról, hogy itt vannak a nemzetközi szervezetek, amelyek nem töltik be a maguk hivatását. Hogy reform kellene, mondja, hogy az ENSZ az is egy olyan intézmény, ami jó szándékkal indult, de reformra szorul, mert a mai idők problémáinak nem tud megfelelni. Hát mondhatnánk ugyanígy az Európai Uniót is, ami az alapító atyák szerint a béke és a biztonságnak és Európa népeinek a szolidaritását tűzte ki célul. De hozzáteszem, keresztény alapon. De miután a keresztény alapokat eltörlik, és erre is utal itt ez a woke kultúra, az eltörlés kultúrája, nincsen alapja Európa etikai rossz. Évezredes erkölcsi törvényeket fölforgatnak, és behoznak újakat, hogy annak a figyelembe vételével akarják Európa sorsát jobbítani. Tehát beszél erről, hogy a nemzetközi szervezeteket is meg kellene újítani, illetve vissza kellene térni a gyökerekhez. És akkor beszél a nyílt világról, nyílt társadalomról, amit én meg úgy mondanék, hogy a pro-existens, a másokért élő, a humanizmust, a szeretet civilizációját szolgáló társadalomról, aminek evangéliumi alapjai vannak. És ezekben a társadalmakban a szeretet fokozatos megnyílásáról szól a pápa, különösen is a szolidaritásnak az értékéről. Ugye a keresztény-katolikus társadalmi tanítás nagyon nagy értéknek fogja föl a szolidaritást, a szubszidiaritást, az igazságosságot, tehát azokat a társadalmi igazságokat, illetve törvényeket, amelyek szükségesek, hogy működni tudjon a világ. A szolidaritást mindenki érti, hogy mit jelent, hogy másokért felelősséget vállalunk, másokon segítünk, ha bajban vannak, de nem ezt látjuk ebben a világban. A szubszidiaritás az volna, hogy mindent a legalacsonyabb szinten kell megoldani. Egy társadalom ne bürokratizálódjék azáltal, hogy el kell menni mindig a legmagasabb szintre, hanem amit helyben meg lehet oldani, azt meg kell oldani. Ugye itt van egy ilyen nagy vízfej Európában, ahol még azt is megszabták pár évvel ezelőtt, hogy milyen legyen az uborka, meg mit tudom én, micsoda. Tehát ez volt a megcsúfolása az emberi önrendelkezésnek. A szubszidiaritás azt mondja, hogy mindent a maga szintjén kell megoldani, mert akkor tud előbbre lépni a világ. És hát, hogy a társadalmi barátságot kell kialakítani a népek és országok között. Hát aminek megint csak hiány vagyunk, mert annyira megoszt bennünket ez a háború. És hát nagyon sokat foglalkozik a találkozásokkal, a béke építésével, művészetével, aztán a háború kérdésével, a megbocsátással, amire most egy kicsikét odafigyelnék részletezőbben. A háború kérdésében egy új fejezet kezdődött a katolikus erkölcstanban, ugyanis annak idején, amíg kereszténység nem alkotta szerves részét az államnak, tehát a konstantini rendelet előtt megtűrtek vagy üldözöttek voltak a keresztények. Akkoriban hát ilyenre nem is gondoltak, hogy őnekik részt kell venni a háborúban, hiszen azt mondták, hogy kerülje el a keresztény ember a katonaságot. És a katonaságot is már ugye vége felé a keresztény ókornak amennyire lehet, hogy elkerülték. Nem csak a erőszakosság miatt, hanem azért is, mert a katonai szervezetekben a császárt istenként kellett tisztelni. És ezt egy keresztény katona nem tehette meg. De aztán jött a konstantini fordulat, amikor is az egyház néha átvette az állam feladatát, illetve nagyon beleépült az állami szervezetekbe. Nyugaton, miután a császárság elvonult keletre, káosz uralkodott, és a káoszon maguk a pápák lettek urrá azáltal, hogy az egyház szervezetét felhasználták a világi szervezeteknek a kiépítésére is. És ez így volt az egész középkorban. Gondoljuk meg, hogy a püspökségek, érsekségek főpapjai a királyi kancellárián is tevékenykedtek és dolgoztak. És ekkor fölmerült a kérdés, mi van akkor, ha egy államot megtámadnak? Hogy akkor ezt hagyni kell? És akkor azt mondta Szent Ágoston, hogy nem kell hagyni. Jogos önvédelemre mindenkinek van lehetősége, és meg is teheti. És ezért kidolgozta az igazságos háborúnak a fogalmát. Igen ám, ez mind addig tiszta képlet volt, amíg a háborúk mögött pusztán csak erőviszonyok voltak, illetve egyik állam megtámadta másikat gazdasági vagy hitelvi okokból. De a 20. században, már a első világháborúban is, még inkább a második világháborúban, főként most a háború olyan mérvű nagy szövevényi dagadt, hogy igazából nem látjuk, hogy kik mozgatják a háborút. Henry Ford mondta annak idején, ha világ 50 leggazdagabb emberét börtönbe csuknák, nem lenne háború. Tehát emögött nyilvánvalóan az a meglátás van, hogy a pénz mozgatja a háborút. A hatalom és a pénz. És most is így van a mi háborunkban. És akkor erre még az is rájön, hogy olyan irdatlan, tömegpusztító eszközöket találtak ki, hogyha azt bevetik, akkor senki nem nyer. Ott mindenki veszít. Egy atomháborúnál nincs nyertes. Ott, aki ledobja az atomot, az is veszít. És mindenki. Tehát meg kell kérdőjelezni a korábbi igazságos háborút. Azt mondja a pápa, minden háború rosszabbá teszi a világot, mint amilyen korábban volt. És Azt is mondja, hogy a háború, a politika és az emberiség kudarca, szégyenlet és kapituláció, vereség a gonosz erőivel szemben. Ne álljunk meg az elméleti fejtegetésnél, hanem vegyük észre a sebeket, érintsük meg az áldozatok testét. Fordítsuk tekintetünket a megannyi járulékos veszteségként lemészárolt civilekre. Hát igen, most volt a Európa, vagy korábban a győzelem napja, 50 millió ember halt meg. Azok mind egyéni sorsok voltak. És azt mondja a pápa, hogy a nukleáris elrettentés az egy csalétek, ugyanis az olyan békje, ami mindig alá van aknázva, hogy fenyegetlek téged, hogyha nem azt teszed, amit én akarok, akkor fölrobbantalak. Tehát nem igazi béke, nem a rendnek a nyugalma, hanem a félelem fegyverszünete esetleg. És hát, hogy milyen következményei vannak, arról ne is beszéljünk. És ő a tárgyalásnak a fontosságát mondja, hogy le kell ülni és tárgyalni. Ezt mondja a pápa. És hát akkor ide veszi még a halálbüntetésnek a kérdését is. Azt korábban a katolikus erkölcstan elfogadta, hogy szörnyű bűnöknél a állami hatalomnak joga van a halálbüntetés kiszabására. Pápa azt mondja, hogy az megengedhetetlen, hiszen életet kioltani nem lehet, és az annak a kifejezése, hogy nem tudunk sohasem megbocsátani. Régen, mikor azt mondták, hogy pálcát törnek valaki fölött, akkor eltörték a pálcát, azt mondták, Istennél a bocsánat. Mi nem bocsátunk meg, de Isten még megbocsáthat. És a pápa azt mondja, olyan büntetést szabjanak ki a bűnelkövetőkre, amivel fékezzük a bűnök elkövetését, de ne legyen halálbüntetés. És hát most már azért nagyon sok országban megszüntették a halálbüntetést. Én azzal érvelek ellene, hogy például én nem tudnék hóhér lenni. Tehát akármilyen súlyos bűnöket követett el valaki, én nem tudnám azt mondani, hogy akkor én nagyon lövöm az illetőt. Ha én ezt nem tudom megtenni, akkor másoktól sem kérhetem, hogy hát akkor ő végezze ki. Tehát valami büntetést mértékarányosan ki kell szabni, de ne legyen halálbüntetés. Ezt is mondja ebben a pápa. És aztán, hogy a világvallásai a testvériség szolgálatába álljanak. Ezt annak idején 16. Benedek pápa is mondta a Regensburgi beszédjében, hogy Isten nevében gyilkolni az blaszfémia, az a legsúlyosabb káromlás. És akkor ugye ott idézett egy ilyen történetet, hogy ami Mohamedre rossz fényt vetett, és hát fölháborodott miatta az egész muszlim világ, de hát azt kell látnunk, hogy ezt maga a pápa mondta, amikor ott voltunk nála Ad Limina látogatáson, hogy azokkal a muszlimokkal, akik hajlandók arra, hogy le lehessen velük ülni, tárgyalni a békéről, meg kell tenni. Jól tudva azt, hogy van a fundamentalista iszlám, amelyikkel nem tudunk dülőre jutni, és hát az gyilkol. És azt mondja, lehetséges a vallások közötti béke, amikor Abu Dhabiba elment 2019-be, és Ahmad Tayeb ilyen főimánnal egy megállapodást írtak alá, amiben arról van szó, hogy kötelezik magukat, ez is benne van ebbe a enciklikában, hogy Isten nevében, aki jogok kötelességeket a méltóság tekintetében minden embert egyelőnek alkotott, meghívta őket, hogy testvérként éljenek egymás között, népesítsék be a földet, és terjesszék el a világban a jóság, a szeretet és a béke értékeit. Így kezdődik ez a közös fölhívás, hogy az ártatlan emberi lélek nevében, akinek a meggyilkolását Isten megtiltotta, kijelentve, aki megöl egy embert, az olyan, mintha megölte volna az egész emberiséget, és aki megment egy embert, olyan, mintha az egész emberiséget mentette volna meg. És akkor itt szólnak a szegényekről, nyomorultakról, árvákról, hogy ezeken segíteni kell, és az emberi testvériséget az igazságosság, irgalmasság nevében előbbre kell vinni. És hát így fejeződik be ez a nyilatkozat. Isten és mindezek nevében kijelentjük, hogy követendő útként magunkévá tesszük a párbeszéd kultúráját, magatartásként az együttműködést, módszer és kritériumként pedig a kölcsönös megismerést. És hát ezt aláírták, és mondta a pápa, hogy bizakodik abban, hogy a muszlim világnak az a része, amelyik nem akarja a háborút, az maga is elfogadja ezt a nyilatkozatot, és ezt a mindannyian testvérek vagytok enciklikáját valamiképpen maga is elfogadja és azonosul vele. Hát ilyesmik vannak ebben az enciklikában, tehát egy nagy szociális társadalmi tanítása a pápának. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez egy álom, mert nem abba az irányba megy a világ, hogy mindannyian testvérek lennénk. Viszont mit mondjon egy pápa? Nem mondhatja azt, hogy jó, hát akkor gyártsátok a fegyvereket, ezt a porig veritek a világot, akkor majd üljetek le, és akkor legyen majd egy tárgyalás. A pápa azt mondja, tegyétek le a fegyvert, tárgyaljatok, és legyetek a békesség munkálói. Ilyen szellemben írta a záró imádságot, kettőt is, imádság a Teremtőhöz, és egy ökumenikus keresztény ima. Hát én az imádság a Teremtőhöz címűt olvasnám föl. Istenünk, az emberiség ura és atya, aki minden embert azonos méltósággal teremtettél, árasz szívünkbe testvéri szeretetet, ihlesd meg minket, az új találkozás, a párbeszéd, az igazságosság és béke álmával. Késztess minket arra, hogy egészségesebb társadalmat és méltóbb világot alkossunk, amelyben nincs éhínség, sem szegénység, sem erőszak, sem háború. Add, hogy megnyíljék a szívünk a föld minden népe és nemzete előtt, hogy megismerjük mindazt a jót és szépet, amit valamennyiünkben elültettél. Képesek legyünk létrehozni az egység, a közös tervek, a közös remények kapcsolatait. Amen. Ez a záró imádsága a pápának, a minnyáján testvérek kezdetű enciklikájának, hát aminek megvalósulása jó lenne, ha valami formába legalább részletekben megvalósulna. a mi világunkban. Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.